Helyünket elfoglalva, a gyermekektől elköszönünk, három csoportban lesz a mai naptól gyermekisten tisztelet, külön az óvodásoknak, az alsó tagozatosoknak és az ötödik hatodikosoknak. Az elsősök döntsék el, hogy ők még hol szeretnének lenni. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a kiosztott lapon lévő éneket fogjuk énekelni, Kántor úr segítségével, Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Végig énekeljük egyszer, és utána a másik alkalommal a refrén szintén, egészen a végéig, és utána jön a második verszak. Mivel ismeri a gyülekezet ezt a dicséretet, szerintem kezdjük is el. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával ma szólni kívánok hozzátok. Írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv 19. részében az első verstől a 7. versig terjedő ige szakaszban. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket Efézusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk: kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét, válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére, és amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Eddig tart Isten írott igéje, foglalnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Pál apostol megérkezik Efézusba, miután végigjárta az északi területeket, hirdette az evangéliumot, hirdette Jézus Krisztusnak a feltámadását, halálát és feltámadását mindazoknak, akik nem hallottak róla. És akkor érkezik meg Efézusba, a nagyvárosba, ahol már előtte Apollós tevékenykedett, és ez az Apollós nemrég átment Korintusba, és ott is prédikált, és hirdette az evangéliumot. Olyan hasonló ez kicsit, mint amikor az olimpiai lángot viszik magukkal a sportoló követek, viszik magukkal városról városra, országról országra, viszik magukkal azt a lángot, azt a belső lángot is, a sportolók, amit ők éreznek az olimpia sport iránt, nem csak a tűz fontos önmagában, hanem az a lelkesedés, az az összetartozás, az a reménység, amit kifejez ez, mikor viszik a lángot magukkal. Pál apostol is vitte magával a lángot. És mindenki, aki az Isten szent lelke által prédikál, és az Isten szent lelke által hirdeti az evangéliumot, belemártózott az Isten lelkének a jelenlétébe, az viszi magával, bárhová kerül is a világban, bárhová, hol is töltse a szabadságát, vagy bárhol dolgozzon, de viszi magával azt a tüzet. Lángot visz Pál is, mégpedig a Szentléleknek a lángját. Ezzel a tűzzel érkezik meg ebbe a nagyvárosba is. És egy kis tanítványi körrel találkozik először, ott Efézusban, akiknek az apostolra való találkozás egy nagy változást hoz az életükbe. Tudjuk azt, hogy amikor valaki találkozik az Isten evangéliumával, találkozik a szeretet Istenével, találkozik a megbocsátó Istennel, a vigasztalóval, akkor megváltozik az élete. Megváltozik az élete. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért kellett ezeknek az embereknek megváltozni. Hiszen olyan jól el voltak ott egy közösségben, mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mi is jellemezte őket. Hát ez a kiskör egyébként egy példaértékű kis közösség lehet. Tehát 12 főből állt, azt írja a Szentírás. És nézzük meg, mi jellemezte őket. Először is az összetartozás. Ez a 12 ember együtt megy oda Pál apostolhoz, illetve találkozik Pál apostollal. És az az együtt, ez a közösség jelenti azt, hogy ők lelkileg testvérek voltak, és ezt a lelki testvériséget, ők ezt nagyon komolyan vették. Komolyan vették a keresztséget, a bűneikre való keresztséget, és ebből kifolyólag komolyan vették, hogy egy közösségnek a tagjai. Nem széthúztak, nem mondták azt, hogy én elmegyek Korintusba, én elmegyek Rómába, hanem mi, nekünk itt van dolgunk, annak a 12-nek, mi szeretnénk itt élni, ebben a nagyvárosban, mert az Isten ide helyezett minket. De ezt a munkát, ezt a szolgálatot csak közösen lehet elvégezni. Másrészt pedig elköteleződés is jellemezte őket, hogy a korábban Apollós által hirdetett jánosi keresztség elfogadása után elköteleződnek a Krisztus követésre. Milyen jó lenne, hogyha mindenki, aki a keresztség sákramentumában részeltetett, vagy éppen elhozza a gyermekét, és megkereszteljük, akkor a szülő ugye fogadalmat tesz, például, hogy úgy nevelés nevelteti, hogy majd a konfirmáció alkalmával önmaga önként tegyen vallást, és hogy elköteleződik az Isten szolgálata felé irányába. Elköteleződik. Nem csak egy egyszeri fogadalomtétel, hogy ma kimondtuk, holnap nem mondjuk ki, ezt tudjuk jól, hogy a média tele van ilyennel. Tegnap ezt mondtam, tegnap így gondoltam, de már ma egészen másképp gondolom. De hogy a Szentírásban nincs ilyen. Ha ma valami mellett lerakom a voksomat, valaki mellett döntök, akkor nekem azt holnap is vállalnom kell. Ha elköteleződtem, és nekem az Úr Jézus Krisztus a megváltóm, és elfogadtam a keresztség sákramentumát itt Budakeszin, a református templomban, vagy itt úrvacsorázok, akkor engem ez elkötelezővé tesz, tulajdonképpen elkötelez. Ez az elköteleződés, ez a kiválasztottság is. Nem kezdek el ide-oda mászkálni, repkedni különböző gyülekezetekbe, ráadásul még felekezetek között is. Én itt kaptam egy óriási szeretetet az Istentől, és engem ez arra indít, hogy én itt szolgáljak az Istennek. És ami még jellemezte ezt a kis közösséget, hogy megkeresztelkedtek a bűnök bocsánatára, ez egy nagyon fontos kritériuma annak, hogy az Isten szeretetét megtapasztalja valaki, hogy tükröt tart maga elé, tükröt tart maga elé, akár a Szentírás által, és megnézi, hogy milyen vagyok én. És utána megnézi azt, hogy a Szentírás alapján az Isten viszont milyenné teremtett volna engem, és Krisztusban milyenné akar formálni engem. De ezt csak akkor látom meg, akkor tapasztalom meg, ha tükröt tartok magam elé. És a tükörben meglátom az én hiányosságaimat, deficiteimet, meglátom a sok-sok pozitív tulajdonságaimat is, de meglátom leginkább azt, hogy nekem valakire szükségem van, és ez nem más, mint az Isten. Azonban nem utolsó sorban a nyitottság és az újnak, a többnek az elfogadása is jellemezte ezt a kis közösséget, akikkel találkozik Pál apostol. Az újnak, a nyitott dolgoknak, az nyitottság az új dolgok felé, a többnek az elfogadása. A párbeszédben, amit Pállal folytatnak, kiderül, hogy nem is hallottak a Szentlélekről. Ők a hívő életük kezdetén hallottak Krisztusról, hallottak a tanításról, hallottak az örömhírről, de hogy a Szentlélekről nem hallottak. És felismerik magukban ugyanakkor, hogy a bűneiket meg kell vallaniuk. Ez is egy nagyon fontos vallástétel, hogy én fölismerem, hogy meg kell vallanom a bűneimet, de hogy a Szentlélekről, a Szentléleknek az erejéről elvileg hallaniuk kellett, mert ugye a pünkösdi esemény után ők is részesei voltak annak, hogy hát kiáradt az Istennek a szeretete ott Jeruzsálemben, és több mint 3000 ember megtért, 3000 ember értette meg, hogy mit akar az Isten az evangéliumon keresztül. A vallástétel, még a bűneinknek a vallása és bevallása, az megvallás és beismerés. Úgy is mondhatnánk, hogy a célt tévesztett életünknek, a célt tévesztett életünknek a fölismerése. Cél tévesztett életem van. Isten nélkül cél tévesztett életem van. Hiába mondom azt, hogy belül én sokszor mondják ezt, főleg a református körökben, hogy tiszteletes úr, én nem járok templomba, mert megvan a magam hite. És mindig megkérdezem, hogy de mi alapján? Mert a Szentírás nem olvassa, nem imádkozik, nem keresi a közösséget, nem úrvacsorázik. Mi alapján? Milyen hit? Ez inkább hiszékenység, egy belső vágy arra, hogy az Istent megismerje, de nem nevezném hitvalló hitnek, bizonyosságnak. Kedves testvéreim, ahogy a Heidelbergi KT-ban olvassuk, hogy a kereszteléssel kapcsolatban, hogy Krisztus maga rendelte a keresztséget, és azt ígérte, hogy az ő vére is és lelke, az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőleg vízzel. Olyan bizonyosan elmossa, mint ahogy én megmosattam külsőleg vízzel. A hívő életnek van egy szomorú és egy reményteljes része, és erről szeretnék most a következőkben röviden beszélni. Hát a szomorú része a hívő életnek, amikor valahol beragadok, vagy megakadok a fejlődésben, a hitemnek a fejlődésében, az életem körülményei miatt, akár lehet ez egy gyász, akár lehet ez egy súlyos veszteségnek a fel nem dolgozása, lehet olyan időszaka az életünknek, amikor nem fejlődik a hitünk, hanem stagnál, vagy éppen visszacsúszik. Regresszióba süllyed. A hit életünkkel is van ilyen, nem csak a lelki életünkkel. És az Istent nagyon távolinak érzem. Egy súlyos megpróbáltatás próba közepette, nem érzem az Isten jelenlétét. Visszacsúszom, és érzem belül ezt a szorongást, érzem belül azt, hogy nincs rendben valami, de nem tudom a megoldást. A hívő életnek ez a szomorú része, mikor elakadok, hívő életem fejlődési szakaszán, mint mikor a jó földbe hullott mag elkezd növekedni, de mégsem tud szárba szökkenni, és ez a szeretnék és tudnék is szárba szökkenni, de nem tudok, mert le vagyok blokkolva, mert olyan erős gaz vesz körül, hogy rám nő, rám telepszik, elszívja az energiámat, energiavámpír, ki ne ismerni ezt a fogalmat, remélem nem a munkahelyre tetszik gondolni, meg nem a családra, és úgy érzem, hogy megakadok, elakadok. Magasra nőni szeretnék, termést szeretnék hozni, de elnyomja, megfojtja valami az a gaz, amely körülöttem, vagy éppen bennem van, és ez gyakran agresszívvé tesz, elégedetlenné tesz, nyugtalanná válok tőle. hogy a tanítványok Krisztus mennybe menetele után ebben a szomorúságban éltek, akkor Jézus elmegy a mennybe, fölmegy a mindenható Atya Isten jobbjára, és akkor elvesztették a mesterüket, el tudjuk képzelni ezt a veszteséget, elveszítették a mestert, elveszítették a tanítójukat, és nagyon szomorúak lettek, de még nem érkezett meg, nem tapasztalták meg a Szentléleknek az áldását. Van 10 nap, ugye nem csak erre mondták azt, volt egy ilyen híres film, hogy 10 nap, ami megrengette a világot, ez egy ilyen regény is, a orosz forradalomról szól egyébként. De ez a 10 nap, ami megrengette a világot, inkább onnan 10 nap, ami megrengette a szívet. Mert annyira be voltak zárkózva magukba a tanítványok. Nem volt velük a mester, nem volt ott Jézus. A már nem és a még nem időszakában vagyunk. Szoktuk ezt tanulni, hogy a már igen és a még nem időszaka az vonatkozik arra, hogy megtapasztaltuk Jézus Krisztust, ez egy dogmatikai tétel egyébként, a már igen és a még nem időszaka, megtapasztaltuk Jézus Krisztussal való közösséget, de még nem jött el újra Krisztus, még nem éljük meg azt a csodálatos együttlétet, amit az örök életbe készített. De én ezt úgy fogalmaznám most már meg, és másra is értve, hogy a már nem és a még nem állapotában vannak. Már nincs velük Krisztus, de még nem, még nincs ott a lélek. Ezt az állapotot ismerjük talán az egyházban is, és azért hozom föl nektek, ez a már nem és a még nem állapota. Hiszünk Krisztusban, rendszeresen úrvacsorázunk, itt vagyunk, beszélünk róla, tudjuk, hogy van Krisztus, volt Krisztus, és hogy valahol itt van velünk, de valahol nincs bennünk az a tűz. Nincs bennünk az a tűz a lélek által, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy a közösség ne csak önmagában legyen egy társaság, akik együtt vannak, hanem a Szentlélek által legyen együtt a közösség. A Szentlélek által legyen együtt a közösség. Ismerjük az egyházban, az egyház történet folyamán, és ezért is voltak megújítási mozgalmak. És a megújítási mozgalmak, a reformok, a reformációk, a külni reformtól kezdődően ezért voltak, hogy az Istennek a szent lelke szálljon le a gyülekezetekre. És ne csak egy emberi institúció legyen, ne csak egy okosan, nagyon okosan fölépített rendszer legyen, akiknek vannak törvényeik is, tessék elkezdeni, az egyházunknak még törvényei is vannak, és azokat be kell tartani. De ez a látható egyházra vonatkozik. De a láthatatlan egyháznak viszont az az ismérve, hogy a Szentlélek Isten, a Szentlélek köti össze, és teszi áldottá azokat, akik együtt vannak, és akkor már mindegy, hogy milyen felekezethez tartozol. Mert az Isten szent lelke formál egybe. Kedves testvéreim, ugyanakkor reményteljes is a tanítványok nyitottsága, befogadó magatartása ahhoz vezet, hogy engedik magukat megszólítani Pál apostol által. Ez a nyitottság, ez a befogadó készség elengedhetetlen a hívő életedben. És nem csak azért, mert ez az egyik jelmondatunk a reformációban, ez a semper reformare debet, ez a folyamatos megújulás, de igenis ragaszkodni kell ehhez, hogy folyamatosan megújulok és alkalmazkodom, nem konzerválom le statikusan azokat a formákat, amelyekbe beleszületek, és nem a formák határozzák meg a tartalmat, hanem mindig a tartalomhoz ragaszkodom, a belsőhöz ragaszkodom, és annak lehetősége van aztán ez kicsit tágítani ezt a formát. A fiatalok, akik elmentek a Csillagpontra, ebben az évben Debrecenben volt ez a találkozó, és azok a fiatalok, akik több mint 3000 ott voltak, azok a mi jövőnk. És kérdés az, hogy azokkal a fiatalokkal, akik között itt is vannak néhányan, hogyan tudunk kommunikálni, és hogyan tudjuk ezt a nyitottságot velük együtt megtapasztalni és megélni. Miért mondom ezt el? Azért, mert nem az a feladatunk, hogy beleszuszakoljuk a fiataljainkat egy adott rendszerbe, hanem az a feladatunk, hogy közösen dicsérjük, magasztaljuk az Istent. Mindenki a saját képessége és a saját talentuma szerint. És így lehetünk egy családi közösségé. Mert az Isten tisztelet, az egyház nem az öregek egyháza, hanem mindenkinek az egyháza. Mindenkinek, a gyerekeknek is, a felnőtteknek is, az időseknek, nyugdíjasoknak, mindenkinek. Meghalljuk-e Pál mondatában azt, ami nekünk szól, ismeritek-e a Szent Lelket? Ismeritek-e a Szent Lelket? Mert nem csak Atyáról beszélünk, nem csak Krisztusról van szó, hanem a Szent Háromság harmadik személye az a lélek, a Szent Lélek. Tudom, hogy nagyon sokszor ez egy nehéz terep, és mi szeretjük a pontosan lerögzített utat járni, és az úton elindulni. De a Szentlélek, ahogy itt hagy olvassam föl, János evangéliumának elején, a harmadik részben beszél Jézus Nikodémussal, és azt mondja, hogy bizony-bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hát hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt, bizony-bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Így van mindenki, aki a lélektől született. Szükség nekünk, szükség nektek, mindannyiunknak lélek által újra születni, újjá születni, hogy ne csak azt a keresztséget ismerjük, amikor megvalljuk a bűneinket. Ez egy nagyon fontos előszobája a hívő életnek. Megvallom a bűneimet, nem tudok tovább menni a nappaliba, hogyha ezt nem élem meg. Így kell belépnem. Megvallom a bűneimet, megüresítem magam, de utána jön a csoda, hogy az Isten kegyelmével megajándékoz, és rám száll az Isten lelke, és megújít, és reménységet ad. Utoljára azt nézzük meg ebben a fejlődési szakaszban, hogy ezek a tanítványok aztán hogyan mennek tovább, vagy hogyan léphetünk mi tovább, mint tanítványok. Mit tesz a lélek? Hát először is a Szentlélek segít személyesen megérteni a Szentírást. Ha valaki az Isten Szent Lelkét hívja segítségül, amikor olvassa a Bibliát otthon, akkor az Isten megújíthatja őt. Az Isten Szent Lelke segít a bűnbánatra, pontosan az ige olvasás során, hogy tükröt tartsak magam elé, ahogy említettem. Az Isten Szent Lelke segít, hogy szabadságot kapjak, szabadságot éljek meg, még ha fogságban vagyok is. Pál apostol hányszor átélte, hogy le volt kötözve a lába, meg volt kötözve a keze, de mégsem érezte azt, hogy fogságban van, rabságban van, mert a lélek szabadsága felüdítette, ahol a lélek, ahol az Isten lelke, ott a szabadság. És utoljára pedig a Szentlélek az, amely közösséget formál, amely nem csak az első gyülekezeti tagokat hozta közelebb egymáshoz, teljesen különböző személyiségeket, hanem titeket is, minket is. De a közös pont Jézus Krisztus, és az ő Szent Lelkének az ereje. Nem konszenzusra kell jutnunk értelmileg, azt csinálják a világi területeken, konszenzus fontos persze, de az Isten Szent Lelke fog bennünket összekovácsolni, hogy egy cél felé, egy irányba haladjunk és dicsérjük őt. Így kívánom nektek, kedves testvéreim, hogy erre a kérdésre, ami hozzánk is föltesz ma Pál apostol, nekünk is szegez, kaptatok-e Szent Lelket, amikor hívőké lettetek? Tudd azt válaszolni, hogy igen, kaptam Szent Lelket, és kérem, hogy adjon még több lelket az életemben, hogy több örömöm, több békességem, több vigasztalásom, több nyugalmam lehessen. Amen.